Folytatódik a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. Műsorunk első részében a 2020-at követő keretköltségvetésről beszélgettünk, egy ideig folytassuk is ezzel. Több nyugat-európai politikus szerint jogállami kritériumokhoz kellene kötni az uniós pénzek folyósítását. Meg lehet ezt tenni? Kérdezem Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét.
Én attól függ, hogy milyen jogszabályra hivatkozva és egyáltalán milyen körülmények között. A költségvetésnél az alaphelyzet az, hogy nem lehet diszkriminálni. Tehát bármilyen játékszabályt alkotnak a közös pénzek elköltésére, az nem irányulhat, nem tud irányulni egyes országcsoportok ellen, hanem mindig 28 vagy a jövőben 27 tagországot egyformán kell, hogy érintse. Más kérdés, hogy bizonyos pénzeszközök felhasználása esetleg jellemzően bizonyos országcsoportoknál gyakoribb, és akkor ezek a szempontok esetleg gyakrabban térhetnek vissza. De a kiinduló pont az az, hogy pénzelköltésre szabályt csak a 27-ekre lehet hozni, és sohasem szűkebb országcsoportra. Ez azért érdekes, mert amikor a szabályt megfogalmazzák, akkor midőn elfogadja majd a 27 és 28 ország, az mindegyik tudatában van annak, hogy adott esetben ellene is alkalmazható. Ez tehát egy nehezítő körülmény, hogyha a szöveg nem egyértelmű, vagy hogyha a szöveg látszólag szűkebb jellegű. A másik, hogy mind a 28-nak el kell fognia, és innentől kezdve csak olyan szövegnek van esélye egyáltalán, hogy átmenjen, amelyik mindenki számára egyértelmű, hogy nem diszkriminál, tehát nem egyes országokat érint, másfelől pedig egyik ország sem érezheti, úgyhogy ez kifejezetten csak akar kifejezni.
De ugye akkor, hogy most, hogy a 28-nak el kell fogadnia, vagy a 28 állam és kormányfőnek el kell fogadnia, akkor ez egy elvetélt ötlet ezek szerint, nem? Mert valószínűleg vannak ellenzők, például a magyar kormányzat is.
Erre mondtam azt, hogy a forma is számít. Most egyelőre csak a jogi alapját beszéltük. A forma adott esetben adhat olyan menekülő utat, ahol ez mégis tud működni. Azt kimondani, hogy azért nem adok pénzt agrártámogatásra, vagy elmaradt régiók felzárkóztatására, mert üldözöd a sajtót, a kettőt így összekapcsolni a létező alapszerződéses keretek között gyakorlatilag lehetetlen. Van egy terület azonban, ahol elfben mindenki számára elfogadható lehet egy bizonyos fajta feltétel, amit utólag nevezhetünk jogállaminak is, még pontosabban fogalmazva, amit nehéz lenne elutasítani bárki részéről. Nevezetesen arról van szó, hogy mégiscsak közösségi pénzekről van szó, a sokat emlegetett adófizetők centjeiről és euróiról, méghozzá nagyon sokról, 1000 milliárdnál is többről 7 évre. Egy ekkora összeg felelős elköltése joggal követelheti meg, hogy olyan körülmények között történjen, ami mindenkor garantál egy nyomonkövetést, egy felügyeletet és adott esetben egy számonkérést.
Hát de megvannak az Európai Uniónak a megfelelő ellenőrző szervei, ilyen például az OLAF is.
A pénzek nagy részét tagállamok költik el, és ennek megfelelően tagállami hatáskörben történik a pénzek szabályszerű jogtiszta felhasználásának az ellenőrzése is, és szankcionálása is. A feltétel megfogalmazása az lehet, hogy erőteljesebben kötik ki, hogy a közpénzek felhasználásának jogtisztasága érdekében a felügyeleti szervek és igazságszolgáltatási szervek függetlensége, tehát politikai és kormánymentessége garantált legyen. Na itt jöhet be az a faktor, hogy például egy éppen most igazságügyi rendszer reformján dolgozó lengyel és román politika, ugye Magyarországon ilyen jellegű beavatkozás jelenleg nincsen napirenden, ezt ellenük irányulónak érezheti, mert ott valóban vannak olyan elképzelések, amelyek mai általános olvasat szerint, jól lehet erről még nincs például Európai Bírósági Végítélet, de adott esetben veszélyeztetheti ezekben az országokban az igazságszolgáltatás függetlenségét. Ha ez kimutatható, bekövetkezik, és például egy Európai Bíróság is ezzel egyetért, akkor ebben az esetben már mondható az, hogy ők nem kaphatnak közösségi pénzt, mert nem garantálható az adófizető centek jogtiszta elköltése. Nem tartunk mi itt, csak mint példát említem, hogy esetleg ilyen szempontból egy ilyen feltétel bekerülhet a következő 7 éves költségvetés elköltésébe, és egy ilyen feltétel elutasítása nem volna könnyű egy ország részéről sem, mert ez láthatóan nem ország ellen irányul, és tetejében egy olyan evidensnek tűnő elvárást fogalmaz csak meg, amit ma még senki nem kérdőjelez.
Csak ugye vannak bizonyos állam és kormányfőknek bizonyos elvei az uniós pénzek elköltésére, vagy az uniós pénzekre vonatkozóan. Például a magyar miniszterelnök is gyakran szokta azt hangoztatni, hogy ez nem is uniós pénz, amit Brüsszelből kapunk, ez a mi pénzünk, tulajdonképpen csak visszacsorgatják azt, amit befizetünk.
Ez mit sem változtat azon az elven, hogy amikor már bekerült a közös költségvetésbe a tagországunkénti befizetés, most abban nem menjünk bele, hogy Magyarország például évente 4 milliárdal többet kap vissza, mint amennyit befizet, tehát ezt adott esetben nettó befizetőkört számon kérhetnék rajta, de ez most egy mellékszál. Abban a pillanatban, hogy ez közös költségvetési pénzé válik, a közös játékszabályoknak alárendelt eszközé is válik. A közös játékszabály rendszer pedig elven előírhatja hogy költik el akárhol az egész kontinensen félmilliárdos népesség körében ezt a pénzösszeget, azt körülveheti egy olyan feltételrendszer, hogy adott hatóságoknak minden politikai és intézményi befolyás nélkül látnia kell tudni, követnie kell tudni, számon kérni kell tudnia, és hogyha erre a helyi jogalkotás nem ad garanciát, akkor ennek egy lehetséges olvasata, hogy a közpénzek jogtiszta felhasználását nem tudják teljes mértékben garantálni. De a ma látható, egyáltalán elképzelhető jogállamisági kapcsolatteremtések közül ennél messzebb nem valószínű, hogy el lehessen menni, mert minden más esetben már nehezen kimutatható kapcsolat volna egy elvi, ideológiai, alapelvi, és adott esetben bizonyos pontokon jogszabályban is rögzített elvárás, és egyébként egy technikai aktus tudni még pénzelköltés között.
Ugye ez a keretköltségvetés, illetve az intézményi átalakítások, amiről már múlt héten is szó volt a műsorban, szóba kerül, illetve szóba kerültek, ki mikor hallgatja a műsort, a pénteki informális EU csúcson. Ilyen EU csúcsok, már ami a közösség állam és kormányfőinek összejövetelét illeti, ez milyen gyakran szokott lenni az elmúlt időszakban, és most mi várható, mert állítólag meg fog sűrösödni?
Donald Tusk elfogadtatott, már történet teljes sorrendje az, hogy felkérték a kollégái, hogy teremtsen, alkosson meg egy olyan menetrendet, amit tehát most aztán az Európai Tanács, tehát az állam és kormányfők tanácskozó testülete jóvá is hagyott, ami egészen a brit kilépésig, tehát 2019 márciusáig szinte tematikusan a fő problematikusabb területeket mind végig tárgyalja, és ennek érdekében gyakorlatilag havonta vannak csúcstalálkozók. Ez már egy gyökeresen más rendszer, amikor a csúcstalálkozók kezdtek intézményesülni az európai közösségek még közös piac életében 15-20-25 évvel ezelőtt, akkor gyakorlatilag csak fél évente volt egy, a mindenkor kezdődött soros elnökség megnyitása és az előző lezárása jegyében, és minden egyéb operatív munkát és döntéshozást miniszteri szinten tették meg, és a megfelelő egyéb fórumok szankcionálták, a parlament jóváhagyta, a bizottság javasolt, és a többi. Az új helyzet azzal állt elő, hogy részint radikálisan megnőtt a tagországok száma, részint a közösségi kompetencia, vagy egyáltalán a problémakörök kiszélesedése oly mértékben bővült, hogy ma már a tagországok életében rendkívül sok kérdés merül fel, amiket szükségszerűen egymás között is meg kell, hogy vitassanak, egyeztessenek, és adott esetben közösségi jogszabályokkal is bizonyos mederben tartsanak. Ez gyakoribbá is tette, és szükségesebbé tette az, hogy a politikai rálátás, a politikai egyeztetés is egyre gyakrabb legyen. És még egy tényező, tulajdonképpen ez volt a döntő tényező, belépett ebbe a képletbe, hogy szaporodott azoknak a külső kihívásoknak a száma, ahol a tagországok rendkívül megosztottak. Akár migránsválságról van szó, akár az orosz politika megítéléséről van szó, akár a török politika megítéléséről van szó, akár az amerikai politika megítéléséről van szó, ennek mind történik utána konkrét európai uniós akciókba és jogalkotásba lefordítható következménye. Itt már nem működött az, hogy ráhagyják az európai uniós intézményekre, hogy tegyék a dolgukat, hanem itt folyamatosan politikai szintű egyeztetés és lehetőleg valamilyen közös nevező keresés vált szükséges, máskülönben lehetetlen, mint az imént mondtuk, közös aktussá lefordítani azt, hogy mi lehet a következő aktuális teendő. Egy ilyen zűrös, zavaros időszakban, ami tele van külső válságjelenségekkel és belső problémákkal, akár a brit kilépésre utalunk, akár az élő migráns kérdésre, akár az ilyen jogállamisági dilemmákra, mint amit most a lengyelek kapcsán merült fel már a közelmúltban. Elkerülhetetlen, hogy ne csak bürokraták, hanem politikusok is folyamatosan kézben tartsák és lássák az eseményeket. Fontos gondolatot hozzá kell még tenni, hogy ez nem jelenti azt viszont, hogy ők is döntenek. De tőlük még nem válnak jogalkotóvá.
4 évvel ezelőtt, amikor Jean-Claude Juncker lépett az Európai Bizottság élére, akkor úgy tűnt, hogy az Európai Bizottság megerősödik, pontosabban sok jogkört magához akart vonni, bár erre nem adott sok alapot az alapszerződés. Ezek szerint ezzel a tanács-bizottság erőpozíció vita eldőlni látszik?
Nem változott semmi. A korábbi szerződések elég világosan leírták azokat a hatásköröket, amelyekkel az egyes intézmények ebben a nagy összetett társasjátékban, ahol senki sem abszolút, mindegyik függ a többitől, és bizonyos szakaszokban mindegyik szinte kulcsfontosságú, máskor pedig csak mellékszereplő, ebben nincs változás. Ezeket leírták a különböző szerződések. Junckernél sem az alapszerződés változott, és az, hogy a bizottságnak több lehet a jogosítványa, hanem az, hogy egy olyan politikus kezdett bizottsági ügyeket menedzselni, aki előtte közel 2 évtizeden át kormányfő volt, és mint ilyen hét, mint hét, hónap, mint hónap, fél év mindig ott ült a kormányfők tanácskozásán. Világosan látta, hogy hogy működik a tagállami kormányzati logika. Tehát nagyobb beleérzéssel, empátiával kezdhetett hozzá a bizottsági munkához. Másfelől viszont a nagyobb politikai tapasztalat úgy érezte, felhatalmazta arra, hogy azt is megfogalmazza, hogy az ő bizottsága politikusabb lesz, mert nagyobb politikai tapasztalattal indul majd annak vezetése is. De ettől függetlenül a hatáskörök végvilágon nem változtak. A bizottsági kezdeményezések továbbra is csak akkor válhatnak valóra, hogyha a tagországok azokat el is fogadják, a miniszterek megszavazzák, és jogszabály lesz belőle a parlamenttel egyetértésben, tehát a bizottság ettől nem vált mindenhatóvá. Egyébként ugyanez igaz az imént elmondott gondolatsorra is, hogy a gyakoribban vált az Európai Uniós csúcs találkozó, mert a politikai vezetés szeretne gyakrabban politikai kontrollként rálátni az eseményre. Ettől még nem ők lettek a jogalkotói döntéshozók. Az alapszerződés értelmében továbbra is az Európai Uniós törvényeket miniszteri szinten hozzák, egy-egy EU csúcson nem jogszabályokat alkotnak, hanem a politikai prioritásokat döntik el, amely mentén majd a jogszabályalkotásnak történnie kell.
Forrics Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Ezzel véget is ért a brüsszeli hét. Új adással jövő héten jelentkezünk. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő Németh Zoltán. Viszonthallásra!